Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A fővárosi főügyészség 13 személlyel szemben emelt vádat, akik a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos támogatásokkal visszaélve 500 millió forintot meghaladó összeggel károsították meg az államkasszát. A főügyészség 12 vádlottal szemben végrehajtandó, egy férfit érintően pedig próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélést, valamint egyes vádlottaknál cégvezetéstől, illetve szakorvosi tevékenységtől eltiltást, emellett vagyon elkobzást is indítványozott. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét.
Mit érdemes tudni röviden az előzményekről?
2022 ősz végétől kezdte kommunikálni a rendőrség, hogy több büntetőeljárás is indult, úgynevezett gyógyászati segédeszközöket érintő csalásokkal kapcsolatban. A gyógyászati segédeszközök nagy része egyedi méretre készül, és az állam ehhez támogatást nyújt. Az elkövetők felismerték az ebben rejlő bűnös elkövetési lehetőséget, és kitaláltak különböző konstrukciókat arra, hogy ezeket az állami támogatásokat, amelyeknek ugye a forrása a költségvetés, hogyan csalják el. A rendőrség elsőnek egy részletes felderítés után, amelyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat végzett, több nyomozást is indított, megyei rendőrfőkapitányság is nyomozott az ügyben, illetve a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda. 2023. január végén volt egy óriási nagy összehangolt akció, amikor több embert őrizetbe vettek, közülük többeket később ügyészségindítványra le is tartóztattak. Voltak köztük szakorvosok, ugye ortopédorvosi közreműködés szükséges ehhez, ugyanis megfelelő vényekkel kell felírni ezeket az egészségügyi és gyógyászati segédeszközöket. Több cégnél tartottak kutatást, nagyon sok adatot foglaltak le, elektronikus adatot és iratokat, és ezután a szükséges elkülönítéseket követően folytak a nyomozások. Kettő nyomozást fejezett be idén nyár elején a Nemzeti Nyomozóiroda, és az iratokat megküldte a fővárosi főügyészségnek. A kollégáim a kiemelten nagy mennyiségű iratot átnézték, és ezután 13 személlyel szemben látták azt két ügyben, ezek között van egy összefüggés, erre majd később kitérek, tehát két ügyben 13 személlyel szemben látták úgy, hogy vádemelésnek van helye. Elegendő bizonyítékot gyűjtött össze a rendőrség szerintünk ahhoz, hogy a bíróság előtt bizonyítani tudjuk ezen személyek bűnösségét. A két vádiratunk lényege szerint a vádlottak, mint ezt már említettem, is kihasználták, hogy az egészségbiztosítás a gyógyászati segédeszközök árához társadalombiztosítási támogatást, úgynevezett ártámogatást nyújt. Ennek több feltétele van a jogszabály szerint, az egyik ilyen, hogy szakorvos a megfelelő támogatási jogcímmel és egyéb adatokkal receptre, vényre felírja ezt az eszközt, illetve le kell gyártatni ezt az eszközt és a beteg át is kell vennie. Szigorú dokumentálási szabályok vannak, pont azért egyébként, hogy a csalás lehetősége minimalizálva legyen. Az elkövetők azonban, akik felépítettek elsőnek jogszerűen működő gyógyászati segédeszközöket gyártó cégeket és ilyen hálózatot, később rájöttek, hogy nem is muszáj mindig legyártani ezt az eszközt, nem is muszáj mindig odaadni, úgymond a betegnek, tehát ezzel a betegeket is megkárosították, azonban az egész arról szólt, hogy ezt az ártámogatást megszerezzék, szakorvosokat vontak be közreműködőnek, velük közölték, hogy milyen turpis magatartást fognak folytatni, és lényegében valótlan tartalmú vényeket kezdtek feliratni, sokszor az érdemi vizsgálat is elmaradt. Az egyik ügyben egy 50 éves férfi a különféle gyógyászati segédeszközöket gyártó cégein keresztül alakított ki egy ilyen konstrukciót, és több módszerrel közel 275 millió forintot csalt ki a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőtől, ilyen vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. Elsődleges elkövetési módszerük az volt, melyre már utaltam, hogy valótlan tartalmú vényeket, ambuláns lampokat állítottak ki a szakorvosokkal, majd ezután jogosulatlanul igényelték meg az ártámogatást. Négy szakorvosi segítséget nyújtott ehhez a vádirat szerint. Ezek az orvosok megszegték az orvos szakmai szabályokat, volt, hogy a pácienseket meg sem vizsgálták, illetve volt, hogy valós egészségügyi indok nélkül írták ki a vényeket. Az 50 éves cégvezető férfinak még három alkalmazottja is részt vett az elkövetésben. A négy szakorvos közül az egyik nem csak ennél a bűnszövetségnél dolgozott, nekik írt felvényeket, hanem egy másik, a költségvetés szintén valótlan tartalmú vényekkel megkárosító bűnszövetségnek is bedolgozott, nekik is állított ki vényeket. Ez a másik bűnszövetség egy ortopéd cipőket gyártó cég volt, ezt egy 57 éves férfi irányította, több személyt vont be az elkövetésbe, köztük még egy szakorvost. Ebben a másik ügyben a költségvetést összesen 312 millió forint vagyoni hátrány érte. rendőrség, tehát a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda felderítette az ügyeket, és ezután kollégáim benyújtották a két vádiratot, amelyben összesen 13 személyt vádolunk, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, ez azt jelenti, hogy személyenként többnyire 50 millió forint feletti összegről van szó, tehát különösen nagy vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel. Az egyik vádirat olyan jelentős, hogy több mint 300 oldal volt, mire írásba foglaltuk. A főügyészség 12 vádlottal a 13-ból, tehát 12-vel szemben végrehajtandó, egy férfit érintően próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélést indítványoz, a cégvezetőknél cégvezetéstől eltiltást, a szakorvosoknál pedig szakorvosi tevékenységtől eltiltást. Emellett, mivel egyébként jelentős vagyont is foglalt le a rendőrség, illetve a gazdagodás mértékeig személyekre lebontva vagyonelkobzásra is indítványt tett a főügyészség.
Az említett bűncselekményekkel összefüggésben milyen büntetési tételek várhatók?
Költségvetési csalásnak a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó alakzatát a törvény 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti. Emiatt és a halmazati szabályok miatt, mivel hamis magánokirat felhasználása is felmerül, egyes vádlottaknál a büntetési tétel maximuma akár 9 év is lehet.
Hangsúlyozni kell, hogy a nyomozás még zajlik, tehát itt még nincs vége az ügynek.
Jelen ügyben ugye a két vádirat bemegy a bíróságra, ez ebbe két külön tárgyalás fog tartani majd a bíróság, és a két bűnszövetséget együtt vizsgálja. Ugye nem bűnszervezetről beszélünk, a bűnszervezet az egy még egy szinten magasabb szervezettségi fokú elkövetés. Itt azt lehet megállapítani, hogy többen egy bizonyos fokú feladatelosztással több bűncselekmény elkövetését megtervezték, és egyébként végre is hajtották ezeket álláspontunk szerint. Tehát a két ügyben a tárgyalási szakasz kezdődik meg hamarosan, de vannak elkülönített ügyek, amelyekben még továbbra is folyik a nyomozás.
Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jelentősen javult a főváros közlekedési helyzete, a balesetben elhunytak száma 43%-kal kevesebb az idei év első 9 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. Herceg Zsolt összefoglalója.
Idén szeptember végéig 16-an haltak meg közlekedési balesetben Budapesten, ez csak nem felével kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban, amikor 28 halálos áldozat volt, mondta az Inforádiónak Lénárt Krisztián rendőr alezredes, a budapesti rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti főosztályának vezetője.
A leggyakoribb vezető baleseti okok közé soroljuk az elsőbség és az előzés szabályainak a megszegését, a figyelmetlen vezetés szintén vezető baleseti okként tartható számon, illetve a sebesség túllépés is ide tartozik.
Idén az első háromnegyed évben 2157 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt Budapesten, ami 5,5%-kal kevesebb a tavainál. A súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek 22%-kal csökkentek az előző év első 9 hónapjához képest. Múlt héten kiemelt ellenőrzést végeztek a rendőrök, idézte fel a főosztályvezető.
Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata, a Roadpol tagja Magyarország is, és a BRFK állomány is részt vett ebben az egyhetes ellenőrzésben. Ezek ilyen tematizált akciók, ez most a figyelem az útra fantázia nevet kapta, és gyakorlatilag ezen belül elsősorban a vezetés közben kézben tartott mobiltelefonra, a passzív biztonsági eszközök használatára helyeztük a fő hangsúlyt. Több mint 2700 autósból 1446-an nem kapcsolták be a biztonsági övet, és 734 fő volt az, aki kézben tartott mobiltelefonnal haladt.
Az alezredes minden autóst arra kér, hogy kapcsolják be a biztonsági öveket.
Ugyan vannak kivételes esetek, amikor a nem bekapcsolt öv miatt menekült meg valakinek az élete, mert kirepült esetleg az autóból, de statisztika is, meg a tanulmányok, kutatások is azt támasztják alá, hogy egyébként sokkal nagyobb a túlélés esélye, illetve sokkal kisebb a sérülés oka egy balesetnél.
A rendőrök egyre több alkoholszondát vetnek be, előbb-utóbb minden budapesti autó sorra kerül, figyelmeztetett Lénárt Krisztián.
Tavaly is egy viszonylag magas alkoholszonda számmal dolgoztunk az első 9 hónapban, ezt egy 7,5%-os emelkedéssel sikerült megfelelnünk az idei évben, ez 268 ezer feletti szonda mennyiséget jelent a gyakorlatban. Ha a főváros lakosság számát vesszük alapul, akkor gyakorlatilag minden hatodik ember már találkozott alkoholtesztres ellenőrzéssel.
Az őszi csúszós időben fokozott óvatossággal kell vezetni, és a láthatóságra ügyelnie kell minden közlekedőnek, nem csak az autósoknak. Hívta fel a figyelmet Lénárt Krisztián rendőr alezredes, a budapesti rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti főosztályának vezetője.
A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ megkezdte a nemzetközi adatcserét kiszolgáló informatikai rendszer üzemeltetését biztosító projektjét, mondta az Inforádiónak Vargáné Kunos Ágnes, a központ informatikai osztályának vezetője.
A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ 2017-ben jött létre, a korábbi bűnügyi szakértői és kutató központ, illetve az igazságügyi szakértői és kutató központnak az egyesülésével. Itt különböző szakterületeken végzünk szakértői tevékenységet, többek között daktiloszkópiai és genetikai szakterületeken. Azért említem most ezt a két szakterületet, mert a bűnügyi adatcsere ezekkel a két szakterületekkel van összefüggésben. Ugye ez a két szakterület, ezek biometrikus adatokat tartanak nyilván, illetve kezelnek. A daktiloszkópiai szakterület új nyomatadatokat, a genetikai szakterület pedig DNS mintákat tárol és kezel, és az ezzel kapcsolatos nemzetközi követelményeknek megfelelően adatcseréket folytatunk, többek között a Prümi egyezmény alapján történő adatcserét, ami tulajdonképpen egy bilaterális adatcsere az Európai Unió tagországaiban levő más országok hasonló biometrikus adatokat nyilvántartó rendszerével. Új nyomatadatokat, illetve DNS mintákat érint.
Megjelent a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 2025-ös médiapiaci jelentése. Az ebben közölt statisztikák azt mutatják, hogy a hazai hírfogyasztók többsége a közösségi oldalak és az online híroldalak segítségével tájékozódik a legfontosabb történésekről. Közben egyre meghatározóbbá válnak a mesterséges intelligencia alapú megoldások, amelyek egyúttal kockázatot is jelentenek. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az NMHH kiadványának célja, hogy bemutassa a különböző médiapiaci trendeket, mondta az Inforádiónak Kelemen Linda, a Médiatudományi Intézet munkatársa.
Ebben az évben először szenteltünk külön fejezetet a mesterséges intelligenciának és a médiatudatosságnak. Korábban is foglalkoztunk már ilyen témákkal, de ebben az évben most először volt az, hogy ezek külön fejezetet kaptak a jelentésben.
Kelemen Linda szerint a mesterséges intelligencia alapú megoldások demokratizálják a tartalomgyártást. A kreativitás új hullámát indíthatják el a közösségi médiában, mivel a kisebb tartalomkészítők is versenyképessé válhatnak.
Ezzel párhuzamosan az új technológia drasztikusan növeli a félretájékoztatás, a csalás és a deepfake kockázatát is. A kutatások szerint már az EMI alapú hamisítási módszerek puszta léte is képes megingatni az online tartalmak hitelességébe vetett általános bizalmat. Úgyhogy ezt ugye egy kutatásunk mutatta ki, illetve hát ezzel foglalkozó kollégánk, ezt nagyon fontosnak gondoltuk, hogy ezt belevegyük ebbe a jelentésbe, mert azért ez a nemzeti audiovizuális tartalmakra vonatkozóan ugye is hatással lehet. Tehát ugye még az audiovizuális piacon, ott ugye a streaming platformok előretörése az, ami szintén hatással lehet ugye itt az audiovizuális tartalmakra. Mindemellett közben azért ezek a mesterséges intelligencia alapú megoldások is belépnek ebbe a tartalomgyártási piacra, és hát hatással lehetnek rá.
A jelentés alapján a Magyarországon idén 100 éve indult rádiózás továbbra is népszerű. Tavaly minden héten csaknem 7 millió hallgató hangolódott rá valamelyik hazai csatornára. Naponta átlagosan csaknem 4 órát töltve a készülékek előtt. Ezzel párhuzamosan tovább élénkült az online rádiók és a podcast csatornák iránti kereslet is. A nyomtatott és online sajtótermékek mindeközben egyaránt küzdenek az olvasótábor megtartásáért. A tavalyi adatok szerint a 16 évnél idősebb magyaroknak már csak a 44%-a vesz kezébe rendszeresen újságot, és az online sajtótermékek olvasottsága is visszaesett, mivel egyre többen applikációkon keresztül, illetve a közösségi média felületeken tájékozódnak.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A mesterséges intelligencia segít a kiberbűnözők és a pedofilok megtalálásában, ugyanakkor önmagában az AI is jelent kiberbiztonsági kockázatot. Erről Csermák Szabolcs, kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker beszélt az Inforádióban. A riporter Herceg Zsolt.
A mesterséges intelligencia önnek, mint etikus hackernek segít a mondjuk így bűnös tartalmak megtalálásában és az elkövetők felkutatásában?
Nekem személy szerint nem, de a rendőrségnek egyébként igen. Van valamilyen rendszer, amihez be vannak csatornázva a közösségi médiának a feltöltött tartalmai képei, és ott például AI próbálja azt kategorizálni, hogy ez szexuális tartalom-e, kiskorú lehet-e rajta, gyerekkorú lehet-e rajta a személy. Ez teljesen automata, tehát nem nézegetik ott emberek. Bődöletesen sok találat van így. Ezután megy az Interpol fele, aztán Europol országoknak leosztva, és aztán Magyarországon is van egy csapat, aki ezeket át kell, hogy nézze. Nyilván nagyon sok hamis riasztás van benne, fals pozitív, de van, amikor ténylegesen az van, hogy igen, van ilyen tartalom, és akkor tudnak már célirányosan mozdulni a rendőrségnek a tagjai.
Az AI tehát segíthet, és de fordítsuk meg, az AI maga jelent kiberbiztonsági kockázatot?
Abszolút.
És pedig?
Nagyon-nagyon tudja segíteni mindenkinek a munkáját. Nem csak a védelmi oldalon, úgy a támadói oldalon is. Ez nem azt jelenti, hogy most támadói oldal az előrébb lesz, inkább azt jelenti, hogy az a macskaegér játék, amit folyamatosan űzünk támadók, védelmezők között, ez fel fog gyorsulni. Mert mind a két fél tudja használni a mesterséges intelligenciát, mind a két fél tud ezáltal hatékonyabb lenni, nagyon föl fog gyorsulni ez az egész pörgés, aminek azért lehetnek kellemetlen hatásai. Nem mindegy az, hogy mennyi időnk van reagálni mondjuk új kiberfenyegetésre. Lehet, hogy találnak egy új sérülékenységet, és mondjuk van rá néhány napunk, hogy reagáljunk, mert nem terjed olyan gyorsan, mert nem csinál olyasmit, amúgy is illik azonnal reagálni. Na most, hogyha a támadói oldal sokkal hatékonyabb lesz, akkor ez az ablak, ez lerövidül nagyon.
Annak van kockázata, ami egyre gyakoribb, hogy emberek informatikai szaktudás nélkül, a mesterséges intelligenciával tulajdonképpen informatikusi munkát végeznek el, például íratnak egy számítógépes programot.
Van, ugye van ez a vibe codingnak nevezett dolog most, amikor hát erről szól, hogy megpróbálnak olyan szoftvereket létrehozni szaktudás nélkül, amivel utána tudnak pénzt keresni, tipikusan ez az SaaS, vagy ez a szoftver, ez a service dologról beszélünk, amikor készít egy szolgáltatást az egyén úgy, hogy nem ért hozzá, kirakja a felhőbe, mert nagyon modernek vagyunk, és elkezdi használni, úgyhogy ez teli van egyébként nagyobb biztonsági résekkel, mert nem tudja úgy promptolni sem az AI-t, hogy az jó minőségű kódot adjon, sem visszaellenőrizni nem tudja. És az AI ez nagyon jó tud kódolni, eszméletlen jó dolgokra képes, de hogyha valakinek nincs meg az a programozói látásmódja, tapasztalata, hogy kéne majd megcsinálni, akkor ebből eléggé nagy katyvasz tud kijönni, ami működik, bár, de sok-sok hátránya van.
Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértőt, etikus hackert hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Közös hatósági akciót indított a budapesti nagybani piac közelében a környező áruházak parkolóiban kialakult illegális gyümölcspiac felszámolására a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 13 illegális árust kapcsoltak le, és több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatta az Inforádiót a hatóság sajtófőnöke. Edman Norbertnel Sipos Ildikó készített interjút.
Több lakossági bejelentés érkezett az NKFH-hoz, hogy a budapesti nagybani piac közelében a környező áruházok parkolóiban gyümölcsöket árusítanak. Az NKFH zöldség-gyümölcs ellenőrei egyébként a NAV-val és a kerületi rendőrkapitányság munkatársával közösen 5 héten keresztül heti több alkalommal ellenőrizték az illegális gyümölcsárusokat. Összesen 13 illegális árust sikerült úgymond lekapcsolni, és csak nem 1,5 millió forintos bírság került kiszabásra velük szemben. Fontos, hogy ezek a személyek elsősorban román állampolgárok, áfonyát, kalszit és őszi barackot árultak, a piaci árhoz képest jóval olcsóbban, de mindenfajta engedély és jelölés nélkül. Ráadásul az alkalmi árusoknak nem volt bejelentett vállalkozása, a gyümölcsökhöz nem tartozott számla, vagy hamis bizonylatokkal szerezték be, és a termékek származását és biztonságát igazoló dokumentumokat sem tudtak felmutatni. Mivel ezek a termékek nyomon követhetetlen élelmiszereknek minősülnek, ezért komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot is magukban rejtenek, amellett pedig tisztességtelen versenyt teremtettek a jogszerűen működő gazdálkodókkal szemben. Ezért az NKFH, a NAV-val, illetve a kerületi rendőrkapitányság munkatársaival közösen határozottan fellépett, és megszüntette az áldatlan állapotokat ezekben a parkolókban.
Hány illegális árust kapcsoltak le, és mekkora bírságot szabtak ki?
Összesen 13 illegális árus került mondjuk így elfogásra, illetve a tevékenység megszüntetésre, és csak nem 1,5 millió forintos bírság került kiszabásra. Fontos egyébként, hogy a helyszínen rengeteg eldobált hulladék volt, romló gyümölcsmaradékok, amelyek az ott lévő áruházak fenntartóinak és munkatársának okozott folyamatos többet munkát. Ráadásul a környéken megszaporodtak a kisebb bűncselekmények, áruházi lopások, autófeltörések, és ezért is volt szükség, hogy a hatóság más hatóság hatóságokkal együttműködve, a rendőrség és a NAV munkatársaival bevonásával határozottan fellépjen.
Miért lehet veszélyes a fogyasztókra nézve, hogyha egy ilyen árustól vesznek bármilyen terméket, élelmiszert, jelesül ugye gyümölcsöt?
Ha ilyen árusoktól vásárolunk gyümölcsöt, annak komoly egészségi kockázatai merülhetnek fel, hiszen ezek ismeretlen eredetűek, nyomon követhetetlenek, nem tudjuk honnan származnak, nem tudjuk, hogyan történt a termesztésük, a szállításuk, a csomagolásuk, a hűtésük, és ez komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent, amely pedig komoly egészségügyi kockázatokkal járhat a vásárlókra. Úgyhogy mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy ilyen illegális árusoktól, parkolókból vagy aluljárokból ne vásároljanak gyümölcsöt semmiképpen, inkább vásároljanak piacokon, bevásárlóközpontokban, kisebb üzletekben, ahol nyomon követhetőek az élelmiszerek is, illetve az árusok is legális vállalkozásnak minősülnek.
Ad abszurdum, azt sem tudhatjuk, hogy milyen vegyszerrel kezeltek ezek a gyümölcsök például?
Pontosan, tehát azt sem tudjuk, hogy ezek a gyümölcsök milyen vegyszerrel kezeltek, hogy kerültek az árusokhoz, hol voltak azok a termékek hosszú időn keresztül, hűtötték-e megfelelően, csomagolták-e megfelelően, mivel kezelték ezeket a termékeket, és ez komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot rejt magában.
Egyman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az év elejétől a közjegyzői okirat szerkesztési eljárásban a felek ezirányú kérelme esetén a közjegyző mentesül a közjegyzői okirat felolvasásának kötelezettsége alól, természetes és nem természetes személy felek esetében egyaránt. Korábban a felolvasás kötelező volt a közjegyzői okiratok garanciális elemét képezve, de egy 2021. januári törvénymódosítás engedélyezett kivételeket. A jogalkotó csak a felolvasás kötelezettségét törölte el, azonban meghagyta a közjegyző számára a lehetőséget, hogy a felek felolvasás mellőzésére irányuló kérelme ellenére saját döntése alapján felolvassa a közjegyzői okiratot. A részletekről Tóth Gábor Márton budapesti közjegyzővel beszélgettem. A közjegyzői okirat felolvasása az választás kérdése, vagy a jogszabály határozottan és pontosan megmondja, hogy mikor kell, mikor lehet, meg mikor mellőzhető? Tóth Gábor Márton budapesti közjegyző van a telefonnál. Jó napot, mi a szabály?
Jó napot kívánok! A szabály éppen nemrégiben változott, az alapvető szigorú szabályozáson kicsit a jogalkotó enyhített. Alapvetően a fő szabály az volt, hogy a közjegyzői okiratnak garanciális szabálya, garanciális törvényi rendelkezés biztosította azt, hogy ezt a közjegyzői okiratot az ügyfelek előtt fel kell, hogy olvassa a közjegyző. Ez biztosította azt, hogy ez biztosítja egyébként a mai napig is azt, hogy ami abban az okiratban foglaltan megtörtént, az valóban szóról-szóra a felek előtt ismerté vált, és az illeti akaratukat tükrözi. A korábbi szabályozáshoz képest is voltak olyan esetek, amikor nem kellett főszabály szerint felolvasni az okiratot, privilegizált szerződés típusoknál a korábbi állami kamattámogatással nyújtott hitelek esetében, valamint a gazdasági élet szereplői előtt nyitva állt az a lehetőség, hogy úgynevezett jogi személyfelek, ha jogi képviselővel jártak el, tehát mondjuk két társaság, vagy két egyesület, vagy egy egyesület egy társaság, tehát akik nem magánszemélyek, nem fogyasztók, és egyébként gondoskodtak jogi képviselőről, jogtanácsosról, ügyvédről, akkor az ő szerződésüket nem kellett felolvasni. Most annyiban változott, ha ezt külön kérték, de természetesen a közjegyző ennek felolvashatta, ha úgy gondolta ezt az okiratot. Annyiban változott a szabály, hogy megnyitotta a jogalkotó a módosítással a lehetőségét a fogyasztók, tehát a természetes személyek számára is azt a lehetőséget biztosítja most már a törvény, hogy élhetnek a felolvasás mellőzésével abban az esetben, hogyha ezt külön okiratba foglaltan kijelentik. Az első módosítás szerint legalább közjegyzői aláírási teljesítéssel ellátott okiratban kellett, hogy kijelentsék azt, hogy megismerték az okirat tartalmát, és az megegyezik az ő akaratukkal, és kérik a felolvasás mellőzését, ezt az okiratot külön az eredetileg készülő okirathoz mellékletként kell hozzáfűzni jelen szabályozás szerint. Most már annyiban még enyhített, puhított a szabályozáson a jogalkotó, hogy már a közjegyző aláírási hitelesítést sem teszi kötelezővé, egyszerű teljes bizonyítő magánokiratban is a felek ezt kérelmezheti. Fontos továbbá, hogy mindezek ellenére megmaradt a közjegyzőnek az a választása, hogy ha ő úgy gondolja, hogy nem a felek kérelme ellenére az okirat felolvasását, tehát az úgynevezett felolvasásos eljárásrendet választja, akkor adott esetben a felek kérelme ellenére dönthet úgy, hogy az okirat felolvasással készül el.
Mi a helyzet akkor, ha a közjegyző a gyakorlata alapján észleli, hogy valamelyik fél nem pontosan érti a felolvasott okirat tartalmát, annak valódi lényegét, akkor addig kell elmagyaráznia, ameddig a jelenlévő félnek le nem esik, hogy mi áll a dokumentumban?
Így van, ugye az aláírás előtt eleve a jogszabály szerint is kijelenti az ügyfél, hogy az okiratban foglaltak az akaratával megegyeznek. Azért is van az eljárásos, vagy a felolvasásos eljárásrend, hogy az ügyfél végighallgathassa, végigfigyelhesse adott esetben, hogy gyakorlatra lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak hallgassa, hanem úgynevezett olvasó példányt kérjen. Tehát egyrészt szemével is látja, fülével is hallja, és adott esetben a számára olyan kérdéseket, amelyek nem világosak, tipikusan nyilván jogi szakkifejezések, adott esetben gazdasági tartalmú definíciók, azokra rákérdezzen, és azokra a kérdéseire választ kapjon. Ez az eljárásnak egyik legfontosabb sarokpontja, tehát ugye az ügyfél aláírásával azt igazolja, hogy valóban tudomású vette és megértette. Tehát én például gyakorlatban szoktam is buzdítani arra az ügyfeleket, ha valamit nem értenek, kérdezzenek. Ugye tipikusan banki ügyletekkel kapcsolatban jószerivel először találkozik az ember. A szerződéses folyamatban először egyébként, miután már aláírta a szerződést jogásszal. Nyilván a bank képviselői is kioktatják a jogszabályi rendelkezések alapján szükséges dolgokra az ügyfeleket, de mégis nem minden banki ügyfélszolgálatnál jogi végzettséggel, jogi szakvizsgával rendelkező személy ül. Még egy valamit azért szeretnék kihangsúlyozni a felolvasás mellőzésével, az azzal kapcsolatban, hogy természetesen limitált ezeknek a jogügyleteknek a köre, tehát bizonyos jogügyleteknél, tipikusan a nagyon személyes jogügyleteknél, a család jogi jellegű jogügyleteknél, vagy gondoljunk csak a végintézkedésekre, végrendeletekre, ott nem lehet a felolvasás mellőzését kérni, ott értelemszerűen fel kell, hogy olvassa a közjegyző okiratot a közjegyző, illetőleg adott esetben, hogyha valamilyen ügyleti vagy akaratnyilvánítási fogyatékosságban adott esetben valamilyen nehézséggel érő szeméről van szó, akkor szintén nem lehet úgynevezett ügyleti tanús vagy tolmácsos eljárásrendben a felolvasás mellőzéses eljárásrendet alkalmazni.
Mennyire betű szerinti egy felolvasás? Bele kell mondani, hogy zárójelben született Gandalf Terézia 1943. május 2-a anyja neve. Tehát pontosan, ami oda van írva, zárójel bezárva, azt mindet fel kell olvasni a közjegyzőnek. Azért kérdezem, mert az ilyen típusú felolvasások egy idő után elveszítik a hallgató figyelmét.
Így van, ugye azért veszítik el, mert nyilván jogi szövegek, nyilván rengeteg adat van benne, és ezért is törekedett egyébként maga a közjegyzői gyakorlat, és most már szerencsére a banki, tehát a hitelintézeti gyakorlat is, hogy minél rövidebb, minél egyszerűbb okiratokat kívánnak meg az ügyfelektől. Ezt a üdvözlendő fordulatot egyébként a jogalkotás is ösztönzi azzal, hogy bizonyos jogügyleteknél kötelezően alkalmazandó okiratmintákat vezet be, emellé párosít egyébként díjkedvezményes szabályokat is, tehát míg megmaradnak a hosszú, ugye általános szerződési feltételekkel teletűzdelt, bonyolultabb adott esetben banki szerződések 20-30-40 oldalak, addig a közjegyzői okiratok már csak ilyen 4-5 oldalasok, tehát valóban a legfontosabbak, a végrehajtás és a jogügylet szempontjából legfontosabb adatokat és információkat tartalmazzák. Ezeknek az okiratoknak az elkészítése, a felolvasása már nem teszi próbára annyira az embereknek.
Ha valaki felolvasást kér, akkor a jelenlévő összes ügyfélnek ezt végig kell hallgatnia, vagy valaki mondhatja azt, hogy ő megértette a kezében lévő írott anyagból is, és ő addig kimegy.
Nem egységes az eljárásrend, tehát ugye úgy is szól a törvény, hogy fél vagy felek kérhetik kérelmesen, tehát itt nem lehet megosztani az akaratot az ügyfelek vonatkozásában, tehát ha mondok egy példát, hogyha 5 ügyfél kérné, és a 6. ügyfél azt mondja, hogy ő nem kéri, akkor nem lehet. A felolvasásos eljárás során mindenkinek végig jelen kell lenni. Ugye eleve, ha egyikőjük sem kérné a felolvasás mellőzését, akkor sem szabad kimenni a teremből, tehát ez egy egységes eljárás, az elejétől a végéig kell jelen lenni, annyit enged meg a törvény, ha bármilyen oknál fogva megszakad, akkor rögzíteni kell a megszakítás időpontját, majd a folytatás időpontját. Még arra is gondolt a jogalkotó, hogyha mondjuk úgy szakad meg a felolvasás, hogy az egyik nap nem fejezhető be, mert vannak olyanok is, hogy mondjuk elkezdik este 11-kor is, akkor a másik már másik nap után történik, akkor eleve a dátumozást is úgy kell készíteni, de kérdésére egyszerűen válaszol, tehát nem lehet variálni, egységes az eljárás, vagy felolvasás mellőzésével, vagy felolvasással történik az eljárás. Külön az ügyfelek, tehát osztják egymás sorsát a többi ügyfélnek a nyilatkozata.
Még egy utolsó utáni kérdés. A közjegyző értelmezve olvas, magyarán dramatizál, vagy darál, vagy embere válogat? látja, vagy csak azt nézi, hogy értik-e. Nyilván a közönség nem mindig ugyanolyan.
Nézze, ez egy nem egy exakt módon megválaszolható kérdés, ugyanúgy, ahogy a bírósági eljárások során is nem minden bíró ugyanúgy ismerteti az iratokat, de itt azért arra mindenképpen kell hangsúlyt fektetni, hogy ugye mondtam, hogy a vonatkozó belső szabályzat szerint is teljes terjedelmében kell az okiratot felolvasni, de az, hogy a felolvasás adott esetben magyarázó szöveg hozzáfűzésével megszakítható, adott esetben vannak olyan részek, amelyeket lendületesebben, gyorsabban olvas az adott kollega. Például a személyadatokra gondolok, vagy a banknak mondjuk az azonosító adatai. Vannak olyanok, amelyeket viszont lassabban, mert bonyolultabbak. Tehát ez mindig az ügyféltől is függ, hogy mennyire kérdez rá. Ugye, ahogy említettem, hogy korábban, hogy feltehetnek kérdéseket, nyilván, hogyha az ügyfél felteszi a kérdést, arra választ kap, addig a felolvasás megszakad, és onnan folytatja. Így van, tehát ezek mindig az adott ügyféltől és a szituációtól függenek. Lehet az okirat elejét lendületesebben, közepét kevésbé, és ezeket lehet variálni, de a teljes terjedelmének meg kell, hogy legyen.
Tóth Gábor Márton budapesti közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.